Thank you. Urunk, Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai nap Böjt második vasárnapjának evangéliumát, amint azt felolvasom, a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetéből a 21. versről kezdődik. Jézus azután elment, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felel: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett jó hagyjon. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajta! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek, testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek az egyetemes Atyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetéből a 17. verstől kezdődően. Milétoszból azután elküldött Pál apostol Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Kedves testvéreim, Pál apostol harmadik missziói útjára indul. A Szentlélektől vezettetve, így mondja, kényszerítve érzi magát, hogy Makedónián és Görögországon át induljon Jeruzsálem felé. Útközben meglátogatta a gyülekezeteket, amelyeket ő alapított, és adományokat gyűjtött a jeruzsálemi gyülekezet részére. Mindenütt óva intették szolgatársai a Szentlélek indítatására, ne menjen Jeruzsálembe, mert ott veszélybe kerül. A jeruzsálemi zsidók, elsősorban a farizeus pártiak gyűlölték az apostolt, és az egész népet fellázították ellene. A felháborodás oka az volt, hogy Pál apostol másképpen értelmezte és alkalmazta az Isten igéjében leírt törvényt, mint ők. Ezek a buzgó, vallásos farizeusok szőrszálhasogató módon ragaszkodtak az amúgy is átláthatatlan sok részletező paragrafushoz, és abban élték ki kegyességüket, hogy másokat elítéljenek, hogy megkeressék mindig, ha valaki vétkezett. Pál apostol azonban a pogány hátterű gyülekezetekben nem követelte meg hittestvéreitől, hogy körülmetéljék magukat, mint a zsidók, sem azt, hogy tartózkodjanak bizonyos ételektől, a zsidók által tisztántalannak tartott ételektől, hanem mindenek előtt azt hirdette, hogy Isten törvény nem Isten törvénye által igazul meg az ember, hanem hit által. Ezt az álláspontját Pál apostol már megvédte egyszer Jeruzsálemben, a jeruzsálemi gyülekezet előtt és apostol társai előtt. Ott az első jeruzsálemi zsinaton. És ott megegyeztek a törvény feletti vitás kérdésekben megbékéltek egymással, elfogadták Pál apostol álláspontját. Most nem a Krisztusban hittestvérei fordultak Pál ellen, ők is féltették őt, hanem a farizeusok készültek az apostolt elfogni. Az apostolt óva intők aggodalma később beteljesült, beigazolódott, mert Jeruzsálemben bizony letartóztatták az apostolt, a nagy tanács előtt vallatták, kínozták, királyok, helytartók elé hurcolták, ahol kellett beszélnie, megvédnie álláspontját, majd rabként Rómába küldték. Pál apostol is tudta, hogy mi vár rá Jeruzsálemben. De a lélektől indítatva erősen vágyódott felmenni Jeruzsálembe, hogy végig járja azt a kálváriát, amit annak idején Jézusnak kellett elszenvednie. Ebből a történetből rendkívül szemléletesen tárul elénk, mit is jelent Krisztust követni. Tövises, szenvedésekkel, megaláztatásokkal teljes út vezet Krisztus keresztjéhez. Őt követni csak ezen az úton lehet. Nincs más út az üdvösségre, a kereszthez vezető úton kívül. Nos, útban Jeruzsálem felé, Milétoszban megpihent az apostol, és magához hivatta a közelben lévő efézusi gyülekezet elöljárói. Pál apostol minden újonnan alapított gyülekezetben elöljárókat bízott meg a gyülekezet vezetésével, akik tanították, szervezték a gyülekezetet, egyengedték az evangélium további útját ott. Ma püspököknek, felügyelőknek, lelkészeknek, presbitereknek nevezzük ezeket az elöljárókat. Akkor a régi ószövetségi zsidó hagyomány szerint véneknek nevezték, véneknek. Mert erre a szolgálatra általában a korosabb, tapasztaltabb, bölcsebb gyülekezeti tagok voltak igazán alkalmasok. Efézushoz különösképpen ragaszkodott az apostol, hiszen itt hosszú ideig munkálkodott, és sok-sok támadást, megpróbáltatást élt át éppen a törvényeskedő, farizeusi lelkületi zsidók miatt. Az efézusi véneknek és a gyülekezetnek sem lehetett könnyű dolga ott Efézusban. E gyülekezet életében, így olvastuk, a zsidók cselszövései miatt megtapasztalt valóság volt az a feszültség, amit a teológia a törvény és evangélium feszültségében fejez ki. Isten igéje ugyanis egyfelől törvény, másfelől evangélium. E kettő pedig szétválaszthatatlanul összetartozik. Egyfelől ítélet, másfelől kegyelem. Egyik sem létezhet a másik nélkül. Ha nincs ítélet, illetve törvény, akkor nincs szükség kegyelemre, illetve Jézus Krisztus evangéliumára. Ha nincs sötétség, akkor nincs szükség felülről jövő világosságra, hiszen minden tiszta és világos. De mert bűnös világban élünk, bűnösök vagyunk, mindannyian, nincs kivétel, én is, ti is, magunkban, ember mi voltunkban hordozzuk bűnös természetünket. Éppen ezért szükségünk van a bűnt korlátozó törvényekre, és még annál is nagyobb szükségünk van a kegyelemre. Törvény és evangélium bizony szétválaszthatatlanul összetartozik. de ugyanakkor feloldhatatlan feszültség vibrál közöttük. A törvény tiltásokból és előírásokból áll. Követel és büntet. Isten törvénye igen-igen magas mércét állított elénk. Képtelenek vagyunk azt maradéktalanul teljesíteni. Még kevésbé vagyunk képesek azt lefordítani, paragrafusokba foglalni, részletezni a saját helyzetünkre, körülményeinkre, a változó világra alkalmazni úgy, hogy abban Isten igéje sértetlenül megmaradjon. Saját önző és gonosz érdekeinkkel úgy elhomályosítjuk sokszor, úgy összezavarjuk ezt a törvényt, hogy Isten törvényének, igéjének szelleme teljesen kivész belőle. Ezt tették annak idején a farizeusok is. És ezt tesszük mi is, amikor törvényt alkotunk. Legyen az világi vagy egyházi törvény, az mind Isten törvényének a mai adott helyzetre való alkalmazása, lefordítása, megfogalmazása kellene, hogy legyen. Nos, a törvényt azért adta az Isten, hogy betartsuk. De erre képtelenek vagyunk. A törvény végül is azt a célt szolgálja, hogy meglássuk benne gyarlóságunkat, bűneinket, ítéletre méltó voltunkat. Egyetlen reménységünk marad az életre, az Isten kegyelme. Így lesz aztán a törvényből Krisztusra vezérlő mesterünk, mert megláttatja velünk, egyedül Krisztus tud megszabadítani az örök haláltól, attól az ítélettől, amit a törvény szellemében bizony megérdemlünk. Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt. Énekeltük is az előbb. Nem érvénytelenítette. Amit Isten akaratáról megtudhatunk a törvényből, az ma is érvényes, az reánk nézve is tiltás, illetve követelmény és büntetés. Amire mi képtelenek voltunk, azt Jézus teljesítette, betöltötte. Ő bizony ellen tudott állni minden kísértésnek, ő le tudta győzni a bűnt és a halált. De betöltötte a törvényt olyan értelemben is, hogy Isten ítéletét magára vállalta helyettünk. Ezt szeretetből tette. Ez volt a legnagyobb szeretet. És ezt azért tette, hogy minket is felemeljen a szeretet világába, dimenziójába. Tőlünk is szeretetet vár. A szeretetet egészen más szellem hatja át, mint a törvény betűit. Ez sokkal több, ez emberibb, és ugyanakkor sokkal nehezebb, mint a törvény betűihez ragaszkodni, és azt számon kérni. Gondoljunk mindenek előtt Jézusnak a hegyi beszédben mondott tanítására, amikor a törvényről oktatott. Így mondta többek között, hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogét. Én pedig azt mondom néktek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tarts oda a másik orcádat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Hallottátok, hogy megmondatott? Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Nos, testvéreim, Krisztus gyülekezetében, Krisztus híveiben ennek a szeretetnek kellene hatnia, érvényesülnie, meglátszódnia. És ahogy mondtam, ez sokkal több, sokkal nehezebb, mint a törvény betűihez ragaszkodni. Jézus evangéliuma a törvény alól ebbe a szeretet dimenziójába akar minket átemelni. Aki megreked a törvény betűinél, mint a farizeusok annak idején, az minden bizonnyal még nem jutott el Jézus Krisztushoz, a Jézus Krisztusban való hitre. Mert aki valóban Jézusé, az nem törvénnyel, hanem evangéliumi szeretettel igyekszik az ékes és jó rendet megőrizni, a konfliktusokat megoldani. Nagyon félve mondom ki ezeket a szavakat, mert ki ne érezné azt a feszültséget, amiről beszélünk, ami a törvény és evangélium között feszül. És ki ne tudná, hogy nem szabad mindent szőnyeg alá söpörni a szeretet jegyében. Éppen ez a legnehezebb itt. Megtalálni az egyensúlyt ebben a feszültségben, kijelölni a határvonalakat, meddig tart a törvény, meddig tart a szeretet. Azért nehéz ezt a határvonalat meghúzni, mert a szeretet határtalan. Mindent eltűr, mindenkit szeret, sohasem a maga hasznát, a maga érdekeit, a maga igazát és becsületét keresi, hanem van szeme meglátni a másik gondját, van szeme meglátni azt is, hogy talán a másik embert is a szeretet vezérli, netán még akkor is, ha átlépi a törvényt. A kánaáni asszony története is egy ilyen határ átlépésről, korlát átlépésről szól. Jézus átlépte az Istentől kapott küldetésének a határát, amikor meggyógyította a pogányasszonyt, hiszen Izrael fiaihoz küldetett földi életébe. Akkor ott Jézusban minden bizonnyal a legnagyobb szeretet lelke munkálkodott. Felülírta a törvényt. Nem azért, mert engedetlen lett volna, nem volt ő bűnös, ó, dehogy, hanem mert túl teljesítette azt. Benne a szeretet hatott minden körülmények között. Pál apostol ezt a szeretet lelkét, szeretet lelkétől sugárzó evangéliumot vitte el Efézusba. Isten csodálatos kegyelmének örömhírét olvastuk a felolvasott ige utolsó mondatában. Ezt a csodálatos örömhírt tanította és hirdette nyilvánosan, s a kellett házaknál is. Erről tett bizonyságot, mindenek előtt életvitelével, magatartásával, embertársaihoz való kapcsolataival. Ő mindenki felé nyitott volt, az ellene lázangók felé is. Nyitott volt zsidók és pogányok felé. Az új szövetség nyelvén a görögök mindig a pogány világot jelenti. Nyitott volt, és ők is hallgathatták az ő tanítását, ige hirdetését. Senkit nem küldött el. A pogány hátterű hívei helyzetében nyilván nem ragaszkodott az apostol az ószövetségi törvények előírásaihoz, még kevésbé annak farizeusi értelmezéséhez. De annál inkább ragaszkodott az evangéliumból sugárzó szeretet lelkéhez. Ezt a lelkületet helyezi az apostol az efézusi vének szívére, és minden bizonnyal a mi szívünkre is. Ezt kell hirdetnünk, ezt kell tanítanunk, és mindenek előtt megélnünk mindennapi életünkben, kapcsolatainkban. Ez a Krisztus követő küldetése és szolgálata. Pál apostol mindig teljes alázatossággal végezte ezt a szolgálatot. Így olvastam az igéből. Teljes alázatossággal. Egyik kedves testvérem, valahányszor beszélgetünk ügyeinkről, mindig ezt az alázatosságot hiányolja a ma emberéből. És igaza van. A mai ember mindig jobban tudja, mit kellett volna másiknak tennie, mindig jobban látja másoknak a tévedéseit, bűneit, vétkeit, csak azt nem tudja, hogy ő mit nem tud, és hogy valójában csak magát szereti. Ilyenek vagyunk mindannyian a mai világban. Ebben a mai modern, versengéstől fűtött világban. Pál apostol szolgálatának témája, tárgya mindig az Istenhez való megtérés és a Jézusban való hit. Jézusban, mint Urunkban való hit volt. Érdekes ez a megfogalmazás. Ez a kétféle megfogalmazás, Istenhez való megtérés és Jézusban való hit, tulajdonképpen egy és ugyanarról a dologról szól. Mégsem fölösleges szószaporítás. Először talán éppen a pogányok és a zsidók között végzett szolgálat eltérő hangsúlyait tárja elénk. A pogányok misszionálásában az Istenhez megtérés, az Istenhez, a Jézus Krisztusban megjelent egy igaz Istenhez való megtérés kapott különös hangsúlyt. Azaz elfordulni a világtól, elfordulni a bálványoktól, a pogány istenektől, és megtérni az egy igaz Istenhez. A zsidók közötti misszionálásban a Jézusban való hit különös hangsúlyt kapott még ezen felül. Hiszen ugyanabban az Istenben hiszünk mi is, mint a zsidók, ugyanazt a messiást várjuk mi is, mint a zsidók. Mi hisszük, hogy Jézus Krisztus személyében a messiás jött hozzánk. Ők nem hiszik, hogy Jézus lett volna az igazi messiás. De másodszor ez a kettős téma megjelölés éppen arra fokozatosságra, fokozatokra utal, amiről ma hosszabban beszéltem. A törvény ismerete úgy általában Istenhez vezet minket. De Isten igazi arcát csak a Jézusban lehet megismerni. A Jézusba vetett hit láthatja meg. Aki leragad Isten törvényének betűinél, még nem ismeri Isten igazi arcát. Csak aki valóban eljut Jézushoz, be tudja őt fogadni, hittel ragaszkodik hozzá minden körülmények között. Csak azt emeli Jézus a törvénysikjáról a szeretet dimenziójába. Isten igazi arca, Isten igazi lényege pedig mindig a szeretet. Ez nem csak azt jelenti, kedves testvéreim, hogy egyedül Jézus Krisztusban van a mi üdvösségünk, de azt is, hogy aki Jézusban valóban hisz, azt az Úr Jézus már újjáteremti, abban már most, ebben az életben a szeretet lelke munkálkodik. Olyan érdekes, kedves testvéreim, hogy kiben milyen lélek, kiben milyen hit lakik, mi nem vagyunk méltók, hivatottak megítélni. Ezt nem tudjuk megnézni, megvizsgálni. Ezt egyedül az Úristen látja és tudja. Azt viszont, hogy kiben munkálkodik vagy nem a szeretet, azt szoktuk érezni. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltót küldtél hozzánk, aki megtanított minket arra, hogy mi az igazi szeretet. Küld hozzánk szent lelkedet, hogy ez a szeretet munkálkodjon bennünk, hogy érvényre jusson. És így mindennapi életünkben, kapcsolatainkban mindig a szeretet érződjék tetteinkből, cselekedeteinkből, beszédünkből is. Kérünk, áldj meg bennünket békességgel és a szeretetben végzett szolgálat lelkületével. Amen.
Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket.
Mennyei Atyánk, őrizd meg minket minden nyomorúságtól, minden feszültségtől. Áld meg hazánkat és vezetőinket, adj nekik bölcsességet, hogy mindannyiunk javára éljenek hatalmukkal. Árasz kegyelmedet a munkában állókra és azokra, akik szeretnének dolgozni, de nincs rá lehetőség. Áldj meg minden szellemi tevékenységet is, hogy igaz értékeket közvetítse. Áld meg a mi munkálkodásunkat is, hogy igazi, testvéri közösség és békesség uralkodjék közöttünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, kegyelmedbe ajánljuk beteg testvéreinket, Te állj mellettük, Te vigasztald, bátorítsd őket a megpróbáltatások idején. És vigasztald meg irgalmaddal a gyászolókat, akik elhunyt szeretteik miatt bánkódnak. Adj nekik erősítet és reménységet, hogy az örök életre, az üdvösségre tudjanak tekinteni reménységgel. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedről. Hallgass meg, ments meg és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged Istennek népe. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet. Amen.